Gödöllei Anna.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Egykor a Festetics család járt ide kocsikázni az egyedülálló természeti környezet miatt. A Gyenesdiási nagymező korábban a környékbeli lakosok gazdálkodási területe volt, ma szabadidőpark túraútvonalakkal, 16 állomásos tanösvénnyel és erdei tornapályával.
A hely. Riport műsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 3:45 a szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Hallott arról, hogy az unió statisztikai adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlással sújtott Spanyolországban 10 év alatt a háromszorosára nőtt. És elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára, hogyan gyűrte le a stresszt? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 7-59-52-00, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Eredményes lesz-e az integráció, vagy sem? A tömeges bevándorlás kezdete óta erről vitáznak a társadalomtudósok Nyugat-Európában. Pótolják-e a hiányzó munkaerőt az ellenőrzés nélkül beáramló szíriai menekültek, vagy afrikai gazdasági migránsok? Elbírja-e a nyugati jóléti állam ezt a szociális terhet? És a helyi társadalomba miként kapcsolódnak be ezek a más kultúrából érkező emberek? Aztán a párizsi, brüsszeli, berlini robbantások és késes támadások ráirányították a figyelmet a romboló következményekre, a biztonságérzés csökkenésére. Amiről évekig hallgattak, ma már a hivatalos rendőrségi statisztikák számolnak be. Nagy Katalin összefoglalója következik.
Az Eurostat adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma az elmúlt 10 évben. Az uniós átlag 150%-os emelkedést mutat, ám Spanyolországban 5-ször annyi nemi erőszakot regisztráltak 2014 és 2024 között. Az elkövetők származásáról nem közöl részleteket az Európai Unió statisztikai hivatala, de a Bűnözés demográfiája Spanyolországban című tanulmányban a kutatók rögzítik. A külföldiek 500%-kal több nemi erőszakot és 414%-kal több gyilkosságot követtek el, mint a spanyolok. Spanyolország előregedő népessége elvileg a bűnözés csökkenését eredményezte volna, ám a migráció importált bűnözést hozott magával. Legnagyobb arányban arabok és latin-amerikaiak követnek el bűncselekményeket. Spanyol börtönadatok szerint a fogvatartottak 31%-a külföldön született. De hogyan is kezdődött? A tömeges bevándorlás megindulása után nem sokkal, 2015 szilveszter éjjelén a kölni pályaudvar környékén történt csoportos erőszak és szexuális zaklatás. Körülbelül 1000, többségében arab és észak-afrikai származású férfi gyűlt össze, és kisebb csoportokban nőket kerítettek be, akiket szexuálisan bántalmaztak és kiraboltak. A sajtó napokig elhallgatta a történteket, aztán a közösségi médiából kiderült, hogy több német nagyvárosban is hasonló bűncselekményeket követtek el bevándorlók. Később 1200 feljelentés érkezett a hatósághoz, de a rendőrség a sötétségre és a tömegre hivatkozva nem tudta azonosítani az elkövetőket. Egy-két esetben született csak bírói ítélet a bűnösök ellen. A probléma nagyságát mutatja az is, hogy nem csak Németországban, hanem Ausztriában és Svédországban is szigorították a büntető törvénykönyv szexuális visszaélésekre és zaklatásra vonatkozó tételeit. 2016-tól megemelték a kiszabható büntetési tételek alsó határát. A jogalkotásban pedig megjelent egy új tényállás, a szexuális önrendelkezés megsértése. Svédországban 2018 közepétől pedig új törvény lépett életbe, amely a beleegyezés nélküli szexet is erőszakként határozza meg. Azonban a jogszabály értelmezése kudarcot vall a hatóságoknál. Mivel a svéd rendőrség nem vizsgálhatja az elkövetők származását, nem léphet fel az ilyen erőszakos cselekményekkel szemben.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Mai szakértő vendégünk Gönczi Róbert, a Migráció Kutató Intézet munkatársa, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük talán onnan, hogy amikor az Európai Unióba megérkeztek az illegális bevándorlók, illetőleg hát beengedték őket egészen konkrétan, akkor azok a politikusok, akik így döntöttek, számítottak-e arra, végig gondolták-e arra, hogy teljesen más kultúrájú emberek fognak ide megérkezni, akiknek nem csak a hétköznapi kultúrája más, hanem nyilvánvalóan a szexuális, morális egészen eltérő az európaitól.
Erre nem lesz egy népszerű válaszom, ugyanis ez nem úgy történt, hogy egyszer csak 2015-ben érkezett egy masszív embertömeg, hanem ez egy fokozatosan felépülő tömeg volt. Ha végignézzünk a nyugat-európai történelmen, már a 60-as évek óta látunk egy folyamatos beáramlást, csak különböző minőségbe, mennyiségbe. És az igazi áttörést az okozta, amikor az első és másodgenerációs érkezők jogosultakká váltak a család egyesítésükre, és így ki tudtak alakulni azok a párhuzamos társadalmi körök különböző nyugat-európai nagyvárosokban, ami azt eredményezte, hogy az anyaországból érkezőknek már megvoltak a helyi kapcsolataik ahhoz, hogy ők könnyebben tudjanak oda kivándorolni, ahova szerettek volna, és ott találjanak is munkalehetőséget, megélhetést, és a többi, és a többi. Majd, amikor jött a 2015-ös válsághelyzet, amikor az emberek lényegesen nagyobb tömegben érkeztek meg az európai kontinensre, akkor első ránézésre egyértelmű volt a képlet. Mondjuk, hogyha a szíriaiakat nézzük, a szíriaiak elindultak Németországba. Nem feltétlenül azért, mert a németek olyan különböző dolgokat ígértek volna nekik, amiket mondjuk más nyugat-európai vagy észak-európai országok nem ígértek volna, hanem mert ott voltak helyi kapcsolataik. A helyi kapcsolataikat keresték, és így alakult ki graduálisan az a masszív embertömeg, ami egyre ellenőrizhetetlenebbé vált, és ami magával hozta azokat a másodlagos migrációs áramlásokat, amiknek fájdalmát azt most köhögjük vissza, hiszen őket nem tudtuk már ellenőrizni, hogy kik azok, akik
érkeznek. De ha addigra, mire megérkezett a 2015-ös hatalmas tömeg, ami miatt kialakult a válság, már léteztek ezek a párhuzamos társadalmak, tehát ugye itt fokozatosan épült föl, ahogy ön ezt mondja, akkor nem lehetett felkészülni? Egyébként nem voltak, hogy mondjam, megfelelő eszközeik a hatóságoknak arra, hogy kezelni tudják az ilyen jellegű problémákat, mert akkor feltehetően találkoztak már ilyesmivel, ha párhuzamos társadalmak alakultak ki. Ugye párhuzamos társadalmak alatt azért némi gettósodást is érthetünk, tehát ugye kialakulnak olyan no-go-zónák, ahova a rendőrség már nem megy be, vagy legalábbis nyilván másfajta felkészültséggel kell oda bemenni. Tehát, hogy ezek a problémák, ami aztán itt rászakadt Európára, azzal azért csak valamilyen módon kellett volna számolni.
Ez egy nem ismert probléma volt, az szükséges látni. Tehát nem számítottak arra a hatóságok, hogy ilyen gyorsan fel tud gyülekedni egy ilyen embertömeg ezekben a különböző körzetekben, kerületekben, lassan már kis városokká felnővő városnegyedekben, ahol egyre magasabb és magasabb volt az aránya a külföldön született embereknek. Ez nem egy ismert jelenség volt, nem egy ismert kihívás volt, és mire már felismerték, hogy jelentősen növekedett a bűnözési ráta, jelentősen növekedtek a különböző atrocitások a lakosság körein belül, a nem az adott ország született lakosság körein belül, hanem a külföldön született lakosság körein belül, addigra már egy túl késő volt, és így tudtak kialakulni azok az úgynevezett no-go zónák, de személy szerint én nem szeretem ezeket a kijelentéseket, mert nem feltétlenül no-go zónákról beszélhetünk, hanem olyan hiányos integrációjú területekről,
jó, ahol a hatóságok... Csak így terjedt
el, így van, hogy... csak ez egy kicsit torzít, tehát hogy olyan városnegyedek alakultak ki, ahol nem tudják megfelelően fenntartani azokat az alapvető állami normákat, amik mentén kellene, hogy működjön a társadalom. Ez kétségkívül probléma.
Na, innen folytatjuk majd. csak most hallgassuk meg, hogy mit mondanak mások. Itt van velünk első mai beszélgető társunk Attila. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát sajnos ez a migrációs probléma, ez vissza fog ütni egy pár éven belül. Ma most is látni tehát a hatásait, de viszont sajnos a nyugati kormány nem veszi ezt komolyan. És én nem tudom, miért nem lehet az elején ezeket a problémákat tehát orvosolni, miért kell megvárni, még nagyobb probléma lesz. Mostan vegyük azt, hogyha egy családba valakinek a lányát megerőszakolja, és nem lesz elégedett az a hozzátartozó, tehát azzal, hogy az állam nem csinál semmit, vagy el se ítélte azt a migránst, akkor ezek fel fognak gyülemezni, és egy olyan csoportok fognak, tehát olyan csoportok fognak létrejönni, amelyek tehát össze fogják szedni azokat a családokat, amelyek ilyen atrocitásokkal voltak tehát körülvéve. És sajnos a progresszív politika nem fogja tudni ezt demokratikusan megoldani, és a nemzeti pártok sajnos csak úgy fogják tudni megoldani a nemzeti pártok ezeket a migráns problémákat, hogyha nacionalizmusba fognak átmenni. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy különbség a két párt között. Tehát nagyon nagy viszály lesz. Nagyon a politikában nagyon nagy a különbség lesz, és a megoldások közt is. Tehát a lakosok, én attól félek, hogy a lakosok a maguk kezébe fogják venni a biztonságot.
Világos. Ideig nem kellene eljutni, nyilvánvalóan. Köszönöm szépen Attila a véleményét. Hallgassuk meg most Szabolcsot is, és akkor utána Gönczi Róberttel folytatjuk. Jó napot kívánok, Szabolcs, hallgatjuk.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Hogyha egy fél mondatot kapcsolhatok a szakértő úr előző mondandójához, én laikusként, és emiatt nem esik nehezére, hogy ezt mondom majd, de én vitatkoznék azzal, nem lehetett tudni a migrációs beáramlásnak a társadalmi hatásait. Én Németországban éltem egy pár évet, és én nagyon sok olyan dokumentumfilmet, társadalomkutatásról szóló dokumentumfilmet láttam, ahol rejtve, de érezhetően mindig bemutatták azt, hogy hát a törökök azért még mindig nem tudtak integrálódni a német társadalomba, pedig ők szerintem sokkal közelebb állnak az európai munkamorálhoz, társadalomfelfogáshoz, mint azok a menekültek, akik most Németországban problémákat okoznak. Szerintem sejthető volt ez. Azt nem tudom eldönteni, hogy milyen nyomásra döntött úgy Angela Merkel, hogy megnyitja a kapukat, úgymond, mert ugye az ahhoz köti mindenki a hullámnak a kezdetét, és szerintem az is volt a mérvadó, mert azok az emberek, akik akkor jöttek, azok mindenki Németországba akart jönni, mert azzal a kecsegtető ajánlattal próbáltak élni, hogy ott nem kell dolgozni, és ott az német állam rengeteg eurót, igen, akkor euró volt, eurót fizet majd azért, hogy ott vannak egyáltalán. Ezeken mindig is egy nagy kérdés, és szerintem nem is fogja senki kimondani ezt, hogy miért, és egy kicsit a belpolitikai, magyar belpolitikai irányba elmehetnék. Nagyon-nagyon sokat lehetne elemezni azt, hogy milyen társadalmi hatásai lesznek, hogy lehetne integrálni, mint lehetne, de én sajnos ebből a részből, ha mondható radikális vagyok, egyáltalán nem szabad beengedni azt a fajta illegális migrációt, amit Nyugat-Európa beengedett, mert szerintem nagyon veszélyes, és hogyha az elején csak egy kicsit engedett társadalom, utána azt fogja észrevenni, mondjuk, mint Ausztriában, hogy a lakosságnak a 20-30%-át megközelíti a migrációs hátterű lakosság, és onnantól fogva pedig a kereszténység is megkérdeződik, az identitás, meg egyáltalán az országnak a teljes társadalma felborulhat.
Köszönöm szépen, Szabolcs, hát ugye itt azért demográfiáról van szó erősen, ugye, hogy a Nyugat-Európában vagy Európában élő keresztények nem túlzottan sokat tesznek a szaporodásért mostanság. Ellenben azt látjuk, hogy azok, akik ide jönnek, ezekből az ázsiai, illetve afrikai kultúrákból, ők viszont még mindig sokkal több, vagy nekik még mindig sokkal több gyerekük lesz, de ami engem most érdekelne, mert elhangzott itt egy nyomás szó, hogy szóval, hogy ugye nagyon sokszor, mert az, hogy A rendőrséget azt megbeszéltük ugye az előbb, de beszéljünk egy kicsit a bíróságokról. Ugye, amikor egy-egy ilyen ügy felszínre kerül, akkor nagyon sokszor azzal szembesül az európai ember, hogy amiért őt egyébként keményen megbüntetnék, ilyen-olyan okokra hivatkozva azt a bizonyos illegális bevándorlót nem büntetik meg ugyanolyan módon, mint ahogy egyébként ez vele megesne. Sőt, nem utasítják ki az országból, holott mondjuk esetleg ilyen papír is keletkezett már, hogy ki kell utasítani, de nem keresi a rendőrség, hogy végrehajtsa adott esetben az ítéletet. És akkor itt a következő, ugye, hogy januárban az Európai Bizottság egy ilyen rasszizmus elleni küzdelem stratégia nevű dokumentumot dolgozott ki, amely 2028-tól majd szankcionálhatóvá teszi a bevándorlásnak a bírálását, mint rasszista bűncselekményt. És az is még egy záradéka ennek a stratégiának, hogy azok a tagállamok, amelyek 2028-tól nem vezetik be ezeket az ajánlásokat, azok arra kell, hogy számítsanak, hogy nem kapják meg a nekik járó támogatást. Akkor ezt most hogy vegyük tudomásul?
Reagálnék még az előbbi kettő állításra, és össze is vonnám az előző betelefonálónak az egyébként teljesen jogos meglátásaival. Itt az szükséges látni, hogy megértsük az elmúlt 10 évet, hogy itt kettő különböző válságról beszélünk. Ugye volt egy migrációs válság. Ez lefordítom, az emberek érkezését jelenti. Elképesztő volumenben nem ismertük, hogy ilyen volumenben tudnak érkezni emberek. Nem láttunk ilyet a második világháború óta. Azóta már volt nagyobb ugye az ukrán menekült válság, de az, hogy más kultúrából származó emberek ilyen tömegben érkezzenek az európai kontinensünkre, ez ismeretlen volt. Az embercsempész hálózatok akkorára nőttek, hogy már az amerikai drogkarteleknek a pénzügyi tevékenységeivel vetekednek. Itt olyan nagy szervezett bűnözői csoportokról beszélhetünk. Miközben mi ezzel próbáltuk eltölteni az elmúlt 10 évet, hogy erre válaszokat találjunk, nem volt egyértelmű stratégia, nem értettek egyet a tagállamok, hogy hogyan szeretnék, volt a szigorúbb szuverenitásra fókuszáló álláspont, amit a magyar kormány képviselt például, de egy ideig a lengyel kormány is képviselte, és volt egy sokkal liberálisabb megközelítés, ami nagyon sokáig uralta a nyugat-európai szférát. De ezzel párhuzamosan volt nekünk egy másik válságunk is, ami pedig az integrációs válság. Tehát, hogy nem elég, hogy volt már egy jelentős embertömeg, ami felhalmozódott, amiről korábban beszéltem, igen, már a 60-as évek óta, ami hoz magával különböző kihívásokat, mondjuk a sokat generációs bevándorlóknak a pszichológiai problémáiról, mert az igenis létezik a identitásválság, aminek ugye nagyon súlyos következményei vannak, ugye a törököket hozta szóba a betelefonáló, és valóban azt látjuk, hogy a sokat generációs bevándorlóknál megjelennek olyan kihívások, amikről nem tudtuk, hogy léteznek, hiszen az első másod generációs bevándorlók nem mutatták azokat, ők be akartak illeszkedni az adott társadalomba. De miután megérkeztek, a társadalom úgy, ahogy nyitott volt feléjük, jellemzően nem kifejezetten, tehát egyfajta kívülálló szerepet osztott nekik a társadalom. Az ő felmenőik, elnézést, gyermekeik, unokáik, ők jellemzően már nem érezték a kapcsolódást sem a szüleik kultúrájához, sem a befogadó társadalom kultúrájához, ami elmozdította őket a szélsőségesség irányába, például látjuk, vallási fanatizmus.
De most már látjuk ezeket a problémákat, és most miután már ezeket a problémákat látjuk, akkor hoz mondjuk az Európai Bizottság egy ilyen fajta ajánlást, vagy döntést, hogy 2028-tól nem szabad bírálni sem a migránsokat, sem pedig a bevándoroltató szervezeteket, mert különben nem kap pénzt az illető tagállam. Oktatásban, köztájékoztatásban, tehát mindenféle területen be kell majd vezetni ezeket az ajánlásokat, hogy hogyan kell megítélni az ide érkezőket.
Elég ellentétes állításokat kapunk a bizottság részéről mindig, és a bizottságnak a főbb döntései azok csak javaslatok lehetnek. Tehát amennyiben egy tagállam az Európai Parlamenttel együttműködve megakadályozza a bizottságnak valami fajta döntését, akkor az nem fog érvénybe kerülni.
Azért szóval ezt az utóbbi időben azért láttuk, hogy az ajánlásokból hogy lesz mégiscsak betartandó törvény, tehát hogy
de azért olyan óvatosan bánnék jellemzően elvárások ezekkel a kijelentésekkel. Ugyanúgy, ahogy nagyon sok összefüggéssel, amit tulajdonítunk a migrációs kihívásoknak. A migrációs kihívások alapvetően arra fókuszálnak, és erre kell koncentrálni, hogy nagyon sok pénzébe kerül az európai adófizetőknek, hogy ezeket a rendszereket működtessük, miközben a saját hatóságaink nehezen tudják fenntartani ezt az embertömeget, akit kénytelenek vagyunk immáron integrálni. Ez a valódi kihívás.
Akkor most 1:30 a hírek következnek, a mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poják Adrián nevében is. Megbukott az Európa barát kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesülésért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban a román államfőn múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzetközi korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mély telepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül 2 már össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűz esetben 2 sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Holnap eleinte napos fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 3 perccel a felelős szerkesztő Nagy Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindez csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Hallott arról, hogy az unió statisztikai adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlással sújtott Spanyolországban 10 év alatt a 3-szorosára nőtt. És elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára? Hogyan gyűrte le a stresszt? 39.666, ez az SMS számunk, ide várjuk rövid szöveges üzeneteiket, és a 0612-759-52-00, vagy a 0630-759-052-00-as telefonszámra pedig várjuk hívásaikat, de a Kossuth Rádió Facebook oldalán is jelentkezhetnek. Folytatjuk tehát a témát a bevándorlásról, illetve az erőszakos cselekmények megszaporodásáról. A stúdióban Könci Róbert, a Migrációkutató Intézet munkatársa van velünk, és mielőtt vele folytatnánk a beszélgetést, következzék most a hallgató, aki itt van velünk a vonalban, Katalin, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nekem a lányom családja elhivatott idegenforgalomban dolgozó, szinte az egész család, mert már a legnagyobb fiú is. És amikor voltam náluk látogatóban, akkor mindig dicsérték, hogy milyen jó, milyen szép, mindennek a pozitívumát igyekeztek kiemelni. És hát ez csak néha tűnt föl, hogy a férj olykor-olykor megemlítette, hogy azért, ha mentek sétálni, akkor tudod, arra felé nem menjetek, szóval mondta a lányomnak.
De ők hol élnek, Katalin? Ezt nem mondtam.
Görögország nagyon is érintett, hiszen ott rengeteg migráns van, és hát nekem ezt így nem tálalták. Úgyhogy nekem a szép oldalát, hogy be tudnak illeszkedni, meg még munkatársuk is van, és azok is igyekeznek a nyelvet megtanulni. És hát ott igen megy a hőség, úgyhogy éjszakára, mondjuk éjfél körül elfogadható. De valóban ez általános, hogy aki levegőzni akar, az olyankor ül ki saját kis hárikója elé is, vagy olyankor megy el egy térre, ahol közösen együtt esetleg beszélgetek egy kis ital mellett. És én nekem, hát ezt hozták a tudomásomra, és akkor én ebből kiindulva, amikor az anyuka meg az apukám volt otthon, rám volt bízva a kisebbik unoka, és mikor sétáltunk, akkor láttam, hogy a tereken, meg így út szélén, hát narancs, meg citrom érik, és nem szedi össze senki sem. És akkor, amikor hazamentünk, kérdeztem az unokámat, hogy visszajössz velem, hogy szedjünk belőle. Á, nem, ő inkább már maradna. Mert akkor én elmegyek, és szedek egy kicsit. És amikor a lányom megérkezett, akkor nem tudta, hogy hol vagyok. Úgyhogy szépen nyugodtan visszamentem hát ezeket a köztéri területeken lévő és lehullott érett narancsot, citromot szelegetni. A lányom meg az alatt az eltitkolt félelmei miatt hívta a rendőrséget, a kórházat, különböző egészségügyi létesítményeket, és keresett mindenfelé, és amikor meglátott Járdán, hogy én jövök, sétálok vele szemben, akkor elsírta magát, és néztem rá, hogy mi baj van. Uh-huh. És akkor mondta el, hogy ők ezt előlem titkolták, de máskor ne csináljak
ilyet. Mert nem olyan biztonságos itt sétálgatni. Igen. Köszönöm szépen, Katalin, hogy itt a saját történetét elmesélte nekünk, és akkor Piroskát is gyorsan meghallgatjuk. Jó napot kívánok, Piroska!
Igen, Piroska vagyok. Én nem egy telefonáló típusként elnézést, de ez az első pontjukhoz hozzá illene szólnom. Én megmondom, én ezzel a bevándorlással egyértelmű a véleményem. Nagyon tisztelem és szeretem én mindenféle nációt szint, abszolút nyugodtan a helyükön kezelve. De amikor én bárhova, ahova a szükség, a családom szólított, el tudtam menni külföldre, mindenhol figyelve alkalmazkodtam. Én nem csak én, a hozzám hasonlók. Én nagyon figyeltük, hogy itt mi a szabály, mit is várnak el tőlünk, hogy a fürdőruha, a ne, mindenben, étkezik, mindenben. Nos, ezt elvárva köszöntök nagy szeretettel mindenkit, aki figyelmesen és beilleszkedő módon jelentkezik. És nem úgy, mint ahogy itt hallom és látom, mert sajátos módon a gyerekeim külföldre szakadnak itt ott tanulás szempontjából. Pokol, a belga férj mellett a hat unoka Spában, ami azért nem akármilyen kis hely, nagyon konszolidált, tele idősek otthonával, nem akármilyen idősek, akik pénze van és figyelme. Nos, édesem, kegyetlen állapot. Az egyik unokám, 15 éves Boriskám, hát komolyan sírni van kedvem, iskolában, hát ő mondta, nem érzékenyke, hogy ő már nem akar nem tudom hányadszor menni ilyen holokauszt helyre. Őt ezt nagyon megviseli, na mindenkinek meg volt a véleménye. Ezután mondta, hogy ő nem, ő végül is ő neki ez nem tetszik, hogy az iskolából nem mer kilépni, a hat gyereket ötöt már összeszedett az édesanyja, és jön érte majd, nem, mert migránsok csapata kigyúrva, boldogan, köpködve a szotyi magot, vagy mi fenét, és addig, amíg a kocsiig elér a szőke a hófehérből, hát azt nem hiszi el, hogy miket csinálnak, mondanak. Hát
de sajnos vannak ilyen történetek, amiket nyilvánvalóan elhiszük. Önnek is köszönöm, Piroska, hogy itt a személyes történetet mesélte el, és akkor erre kapcsolódnék rá, itt Gönczi Róberttel beszélgetve, hogy amit Piroska felvetett, hogy hogy itt más kultúrájú emberek jöttek Európába, de az miből következik, hogy eszükbe sem jutott alkalmazkodni az itt élők kultúrájához, hiszen mégis csak ők voltak a vendégek.
Integrációs hiányosság, még egyszer vissza tudom vezetni, de tehát, hogyha bárkit félrevezettem, akkor elnézést kérek.
De akkor itt arról van szó, hogy az a nemzeti sajátossága ezeknek a népeknek, akik ide érkeznek, hogy mindenütt ők az uralkodó társadalom, vagy nem. Tehát, hogy kell ezt akkor elképzelni?
Nem. Itt a nyugat és észak-európai államok vétettek egy súlyos hibát. Amit szeretik hangsúlyozni, az az, hogy a közbiztonság romlott jelentősen, és ennek van összefüggése a migrációval. Egyrésztről nem lehet ennyi embert regisztrálni, amennyi érkezik, nem tudjuk, kik vannak itt, nem tudjuk, milyen háttérrel felszívódnak az európai rendszerben, kész a katasztrófa. Kettő, akiket viszont regisztráltunk, velük nem tudunk mit kezdeni. Ha megnézzük a szomszédos Ausztriát például, ugye ott van egy kötelező nyelvi és kulturális tanfolyam, amit el kell végezni az érkezőknek. A tavalyi évben a 98%-a azoknak a migránsoknak, akiket felírtak a kulturális tanulmányokra, félúton abba hagyta a képzést. Velük mit tud kezdeni a rendszer? Kiutasítják őket? Rendben, hogyan? Hogy szedik össze őket? Mi van, ha felszívódnak és előkerülnek a francia tengerparton? Mi van, hogyha időközben nevet változtatnak, lakhelyet változtatnak? Nem tudunk mit kezdeni a helyzettel.
De ahogy hallgat önt, mégiscsak az érzése támad az embernek, hogy tehetetlenek vagyunk.
Tehetetlen valójában így van az európai rendszer, mert, ahogy korábban is kifejtettem, nincs egyszerűen az a pénzmennyiség, amivel kezelni lehetne egy ilyen kétoldalú és ilyen súlyos válságot.
Jó, akkor mi van ennek a válságnak a végén, szerint?
Kiutasítások. Megkezdték most már az európai országok, ugye elgörgette a bizottság a legutóbbi akadályt, ez alól, hogy hova lehet kiutasítani az embereket a biztonságos harmadik országok területére, most már majd folyamatosan bővül a lista. Össze kell szedni azokat az embereket, akiknek jogtalan a tartózkodásuk, akiknek már lejárt a tartózkodásuk, akik bűncselekményeket követtek el, repülőre kell ültetni őket, és ezekbe a biztonságos harmadik országokba kiutasítani a visszatérési központokba. Ez egy friss döntés, két hetes csak, és miután ott tartózkodnak, már nem térhetnek vissza az Európai Unió területére. Kettő döntésük van, vagy ott maradnak, ha az az állam befogadja őket, vagy idővel visszakerülnek a származási országukba.
Na, lássuk, hogy mit írnak a hallgatók, mert SMS-t még nem olvastunk ma. Azt írja egy... sőt, volános aláírással írja valaki. 2017-ben megjelent egy videó a YouTube-on, ami néhány perc múltán törölve lett. Öcsém lementette még időben a kairói Al-Azhar Iszlám Egyetem imámja beszélt a pénteki nagyimán a hívőkhöz a következőt: induljatok, vegyétek el a keresztesek földjeit, asszonyait, lányait, és foglaljatok el mindent. Hát ebben a kontextusban kéretik nézni mindezt illúziók nélkül. Ez volt tehát a volános véleménye. Aztán a vallás és kulturális különbségek sok problémát okoznak, ezzel valamit kezdeni kell. Egy 30-as számról érkezett: Európának vége, észre kellene már venni, nem lehet összekeverni különböző vallású népeket, Európa a kereszténységen nyugszik, ez miért nem érthető, teszi fel a kérdést László. Más a kultúra, és nem is szándékoznak beilleszkedni, most már mindenki tudja, mire számíthat, mégsem zárják le a határokat, és megszavaznak minden bevándorlási törvényt, kiérti ezt. Egy 30-as számról érkezett, és Árpád pedig azt írja, hogy igen, eredményes lesz az integráció, pár évtized és az őshonos nyugat-európai nemzetekből hithű, mivel nem vele született muzulmán szolga lesz. Hát ahogy elnézem, elég pessimista üzenetek érkeztek írásban.
Itt rákapcsolódnék egy történettel, a brüsszeli nagy mecset történetével, amit még 80 évvel ezelőtt egy világkiállításra adtak át, majd mecsetté alakították át, és senkinek fel se tűnt, hogy 30 évig, egészen 2015-16-ig szaudi támogatással a szalafita, tehát nagyon szélsőséges vallási iszlám vette át az irányítást a mecset fölött, és kinevelték azokat a terroristákat, például azokat a radikális fiatalokat, akik a 2015-16-os Franciaországi és Belgiumi bűncselek, terrorcselekményeket elkövették, és csak ezután döbbent rá a társadalom például, hogy ellenőriznünk kell a mecseteket, hogy azon belül mi történik. Senkinek meg se fordult a fejébe. Én kicsit megvédeném az európai társadalmakat és politikai döntéshozókat. Védtelenek voltunk, mert nem ismertük a kihívásokat. Az egyetlen nagy hibája az európai társadalmaknak a naivitás volt. Az, hogy nem tudtuk, hogy mit kell kezdeni a vallási szélsőségesekkel, nem volt rá precedens. De most már fel vagyunk vértezve ezzel a tudással, fokozatosan fogunk fejlődni, és hogyha megfelelő döntéshozókat juttatunk különböző európai pozíciókba, azáltal elérhetővé válik az, hogy mindaz a tapasztalat, amit magunkba szívtunk az elmúlt 20 évben, azokat valódi politikává tudjuk alakítani. Későn vagyunk, ez nem kétséges, tehát valóban már itt van belünk a válság, már ez egy súlyos probléma, de menthető a helyzet, és azok a kezdeményezések, amiket nagyon finom, óvatos optimizmussal kezeljünk, de történnek, azokat el kell ismerni, hogy történnek, és annak az irányába kell haladni, hogy ezek meg is maradjanak.
Tamás van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Tamás!
Jó napot kívánok! Hát üdvözlöm, és a vendégét is, meg a hallgatókat is. Na most a vendéggel vitatkoznék, mert nem naivitásról beszélnék itt, hanem tudatosan tudták, ugyanúgy, mint Ursula von der Leyen, hogy Soros Györgynek mi a parancsa. Az európai társadalom, és most nem azt mondom, hogy kicserélése, hanem mert az Németországban tiltott szó, hanem azt, hogy a társadalom szerkezetének megváltoztatása.
Mert hogy Tamás, ugye ezek szerint Németországból telefonál.
Halló? Hát igen, ellentétben azzal a... Halló, igen.
Kérdezem, hogy ugye Tamás, ön Németországból telefonál.
Igen, igen, ott élek, de ebben a pillanatban Magyarországon vagyok. Tehát 40 éve élek ott, úgyhogy egy picit ismerem, nem úgy, hogy néhány évet, mint valaki mondta. Hát az a helyzet, hogy, hogy ez egy nagyon szomorú tény, hogy gyakorlatilag itt az emberek jó része tájékoztatásilag egyáltalán nem, vagy csak éppen, hogy mostanában hallotta azt a nevet, hogy Soros György. Ugye? Akinek már gyakorlatilag a pamfletjei mindenütt ismertek Európában, kivéve az Európai Unió egyes országait, például Németországban szó sincs ezekről a háborús, meg egyéb dolgokról. És nagyon nagy hibának tartom, hogy a patrióták szervezete és szövetsége nem foglalkozik azzal a témával, amivel a vörösök és a zöldek gyakorlatilag megnyernek minden választást a dezinformációjukkal, mert az, amit a patrióták mondanának, az információ lenne. Nem hazugság, nem össze-vissza hazudozás, hanem tény. Tények azok, amiket Soros György gyakorlatilag ezekkel a több száz, vagy talán még annál is több NGO-val azt a kárt, amit világszerte csinál, tudja? Azt az emberek nem tudják, és még mindig naívan azt hiszik sokan Németországban a zöldek választói, hogy igen, a klíma elpusztít minket, a klíma nem. Mert meg a rengeteg CO2-t nem szabad ezt meg, tudja, ezzel még mindig
értem, Tamás, de most maradjunk a migráció
a butaságukkal, meg
a migrációnál, hogyha kérhetem.
Zsuzsa, innen visszatérnék most azonnal a migrációra, hogy ugyanakkor szintén azt terjesztik, hogy ezek a szegény emberek mindenütt üldözve vannak, így, meg úgy, meg pusztítják őket. Úgyhogy tudja, az a baj, hogy minden ilyen butaságot elhisznek az európai emberek nagy része, mert naívak, mert egész nap az ART, CDF és egyéb RTL és egyéb ilyen
csatornákat néznek.
Mindig azt mondják nekik, hogy így van, nem szabad, ezek sétlen emberek, nem úgy, hogy ezeket segíteni kell, meg minden. Az, hogy közben gyilkolnak, erőszakolnak, hát Istenkén.
Értjük Tamás a véleményét. Elbúcsúzom, ne haragudjon meg, de még Istvánnak is szeretnék egy percet adni legalább. Jó napot kívánok, István!
Oké, sokkal jó napot kívánok mindenkinek.
Röviden, ha kérhetem.
Nagyon nehéz, vissza kell menni a történelemben több ezer évet, gyakorlatilag a Koránban meg van írva minden, és a keresztény Európa el fog veszni. mert a migráció ezt tervezett, amit előttem szóló úr elmondott, ennek nagyon komoly igazsága van. Én láttam 4 olyan ember fényképét, akik 1965-ben összegyűltek, titkolt összejövetelen, megtervezték mindazt, ami Nyugat-Európában megtörtént. 20 évvel később örömmel konstatálták, hogy jobban halad a tervük, mint amit ők gondoltak, de hát ugye akkor mi nálunk kommunizmus volt, most már tudjuk azt is, hogy mi van közelünkben, és mit akarnak ránk erőtetni. Sajnos a műsoridőt ki tudnám költeni, egyszer, ha lesz ez a lehetőség, nyugodtan hívjanak, vissza elmondom, én részt vettem 90 előadás sorozaton, ahol ez nyilvánosan kivett mondva, és ez a terület a dolog.
Köszönjük István, ha úgy alakul az élet, akkor vissza fogjuk hívni. Köszönöm szépen önnek is, és már tényleg csak egy percünk van körülbelül. Önszi Robertre nézek, szóval sok minden elhangzott itt a hallgatóktól, meg az SMS-ekben is sok minden elhangzott, de azért akkor itt az utolsó egy percben arra kérdezek rá, hogy ön hisz abban, vagy lát abban racionalitást, hogy azért ennek az ideáramló migrációnak egy része legalábbis tervezett?
Nem. Higgyék el nekem, 10 év migrációkutatás tapasztalatából azt tudom mondani, hogy túl nagy a volumen, túlságosan felkészületlenek vagyunk, és érzik ezt a szervezett bűnözői csoportok. Ezért úgy tudják küldeni targetáltan az embereket, hogy ki tudják használni a mi sajátosságainkat. Mik azok a jogi gyengeségek, amik rendelkezésre állnak.
De most itt akkor az embercsempészekre gondol elsősorban.
Így van, de nekik ez meg anyagi megfontolásból történik, de az érkezők is anyagi megfontolásból jönnek. Ők is képbe vannak azzal, milyen szociális támogatásokat kaphatnak.
Amikor különböző NGO-kat, és a különböző nyugat-európai országok hagynak működni.
Valóban.
Mondjuk adott esetben hajók felszedjék a migránsokat.
De ott is szervezett bűnözői csoportokról beszélünk, elnézést. A civil hajók, amik felszedik a migránsokat, azok részei az embercsempész csoportoknak.
Európai Uniós, Európai Uniós támogatásokat,
de ők is ki tudják használni az Európai Uniós támogatásokat. Hogyha megnézzük ezeket a civil hajókat, nem lekövethető, hogy mire adtuk az adófizetői pénzeinket. Felszívódnak azok a pénzek, miközben együttműködnek az embercsempész hajókkal. Érdekes, hogy elindulnak a csónakok, felszedik a civil hajók, majd kikötnek Európában. Ez egészen nevetséges, meg kell oldani.
Azt hiszem, hogy kimeríthetetlen a téma, innen fogjuk majd folytatni legközelebb. Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy eljött
köszönöm
hozzánk. És mi pedig a műsorunk hátralévő idejében arról beszélgetünk, hogy elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára, hogyan gyűrte le a stresszt? Ehhez a témához is várjuk véleményüket telefonon és SMS-ben is. Idén 148 ezer diák kezdte meg az írásbeli érettségi vizsgát hétfőn a magyar nyelv és irodalom, ma a matematika került sorra. Vizsgázó fiatalokat kérdezett Farkas Szabolcs.
Magyar, ugye matek töri, ugye ez az alap, és mellé még egy angolt tettem. Az ötödik tantárgy az nálunk élegzele, abból kell érettségit rakni. Csak matematikából, bár ez nálunk nem szükséges egyébként, tehát nincs előírásba, de hát a függetlenül azt mondták, hogy próbáljam meg emelten. Zenésznek készülünk, ezért nálunk szakmai felvételi van, csak is arra kaptunk pontokat, ugye főtárgyra és szolfézsra, az érettségé pedig nyugtázzák, hogy megvan.
A narancsárgák az évszámokat jelentik, a zöldek a fogalmakat, a rózsaszínok pedig a személyeket.
Színek szerint szigorú rendben csoportosította jegyzetei Zita, már hónapok óta szorgalmasan készül az érettségire, azt mondta, még az utolsó napokat is tanulással tölti. Nagy álma, hogy orvos legyen.
Nyelvvizsgákat megtettem még nyáron, illetve októberben leérettségiztem angolból, úgyhogy már csak a kötelező tárgyak, illetve a német, és a biosz és a kémia maradt.
Nagyon sokat tanulok, itt nappal átéve, tényleg rengeteget, főleg amikor hajnali 3-kor fekszek le aludni, és 6-kor már kelek, és utána egy 7 órán van folyamatosan. Ezen kívül én nem érzem még annyira stresszesnek, nyilván kimerítő, hogy egész évben erre kell tanulni, és inkább ez a legrosszabb, hogy éveleje óta folyamatosan erre kell készülni, szóval már nagyon várom, hogy vége legyen. Vitaminokat szedek, viszont ezen kívül azt érzem, hogy a sportra egyáltalán nincs időm, szóval azt most háttérbe szorítottam, és ezen kívül azt érzem, hogy sajnos nem. Sétálni és kevesebbet viszem a kutyát pont emiatt, és már nagyon várom az időszakot, amikor kiülhetek majd természetbe tanulni, mert akkor azt érzem, hogy kicsit többet is tehetek magamért és az egészségemért.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Hát nosztalgikus téma, kétségtelen az érettségére visszagondolni sok év távlatából. Ugye akkor az ember nagyon izgult. Egyébként én magam is így emlékszem vissza, hogy nagyon-nagyon izgultam azon a reggelen, főleg a szóbeli előtt, az írásbeli előtt talán nem annyira, de aztán olyan érdekes, hogy azt gondoltam az érettségi után, miután már bezsebeltem a papírt, hogy ha már az ember eljut az érettségig, akkor a jó Isten sem megti meg attól, hogy levizsgázzon. És aztán a következő nemzedékeknek is ezt mondtam, hogy nincs miért izgulni, mert ti is azt fogjátok majd mondani utána, hogy hát a jó Isten sem menti meg az embert, ha már negyedik osztály végéig eljut attól, hogy letegye az érettségi vizsgát, és megkapja az érettségi bizonyítványt. De hogy emlékszik György a saját érettségére? Jó napot kívánok, György!
Tiszteletem, üdvözlök mindenkit, aki hallgatja a rádiót. Ez egy nagyon érdekes érettségi volt, mint olyan. Én az első érettségim előtt kimentem a 1978-ban az akkor még létező Budai Ifjúsági Parkba, és végighallgattam egy Radics Béla koncertet. Akkor, és ott...
Mit mondott, 78-ban?
78-ban, igen.
Ez csak azért mondom az UH-t, mert én is akkor érettségiztem, úgyhogy...
Akkor egykorúan vagyunk.
Így.
Én már egy 66 éves leselejtezett építőmérnök vagyok, mint olyan vezető kormány főtanácsosként szereltem le 2 évvel ezelőtt, illetve 1,5 évvel ezelőtt. De nagyon jó volt az érettségim, mert amikor a magyar szóbelire bejelentkeztünk reggel 8 órakor, közölték velünk, hogy mivel én nekem T betűs a vezetéknevem, én a második sorozatba kerültem be, című fejezet volt, úgyhogy ránk csak 11 óra után fog sor kerülni. Néhány barátommal elmentünk moziba.
Az alatt az idő alatt még várakoztak?
Igen. Hát 8 órakor bejelentkeztünk, úgy, ahogy kellett, öltönybe, nyakkendőbe, természetesen. Utána elmentünk moziba, és állítólag a lehető legkeményebb érettségi tételt sikerült kihúznom, az ember tragédiáját.
Ajaj, az valóban kemény. De akkor viszont olyan nagy izgalom nem lehetett, hogyha el tudtak menni moziba, mert én biztos a körmemet rágva ültem volna ott 11-ig, és vártam volna. Hát ki így éli meg, ki úgy. Köszönöm szépen, György, hogy elmesélte az ön élményét, és várunk még minél több történetet majd 5 óra után, a hírek után, úgyhogy írjanak SMS-t, hívjanak fel bennünket, és meséljék el, hogy önök hogyan érettségiztek, és hogyan emlékeznek rá most.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrán Götös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.heidenam.com.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
Világhírű vendégművészek a MÁV szimfonikus zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Beslin Bettina.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. Összesen 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők, több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszol az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. A brit miniszterelnök szerint válságos helyzetet teremtettek az utóbbi hetekben Nagy-Britanniában elkövetett sorozatos antiszemita támadások. Keir Starmer munkáspárti kormányfő azt mondta, vizsgálják, hogy nem áll-e valamely ellenséges külföldi ország az antiszemita incidensek mögött. Starmer külön megnevezte Iránt, és azt üzente a teheráni rezsimnek, hogy London nem fogja eltörni az erőszakra és a gyűlöletre uszító magatartást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta is, közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt példa arra, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a nemzeti ország vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orbán Viktor úgy véli, hogy a digitális polgári köröknek kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a jelenleg a Hurrenhez és az LT-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen tegnap azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A ők szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektor helyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Nyílt levélben fogalmazták meg elvárásaikat, ezek közt szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átláthatóbbá tétele, valamint az autonómia helyreállítása. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalban lévő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Végül a várható időjárásról. Holnap eleinte napos, fátyolfelhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
Műsorajánlat.
Anyák egymás közt. Hogyan tanulható az anyaság?
Azt hittem, hogy ha várandós vagyok, szültem, akkor utána én anya vagyok, annak érzem magam, és utána én teljes erőbadabással ezt csinálom, és jól és boldogan. Nem így szokott lenni. Sokkal inkább egy lassú változás, formálódás, fejlődés.
Genetikus vagy elsajátítható? Létezik-e ösztönös? És egyáltalán hogyan tanulható az anyaság? Anyák egymás közt rovatunkban három különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetünk.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Felfedező.
Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöpnyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is várjuk véleményüket, hozzászólásaikat a következő témához. Elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára? Hogyan gyűrte le a stresszt? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérhetnek. 39.666, ez pedig az SMS számunk. És akkor lássuk is ezeket az SMS-eket, vagy legalábbis egyet-kettőt közülük. 61 éve közgazdasági technikumban érettségiztem, a feltételek szigorúbbak voltak, mint ma. Izgoltunk, főleg a szaktárgyak miatt, de nem volt ilyen hiszti, mint ma. Kicsit túl van liegve. A kedves hallgató szerint, aki egy 20-as számról írta ezt az SMS-t, aztán érettségi előtt kimentem a Palatino strandra tankönyvekkel, és napoztam, csajoztam, de a vizsgán nem izgultam, és sikerült 1973 ötvös gimi. És még egy szerencsés alkat vagyok, soha semmilyen vizsga előtt nem izgultam, úgy éreztem, hogy ez a teljesítmény rovására mehet, bejött. Na, hát jó-e az, hogyha nem izgulunk egyáltalán? Péter, jó napot kívánok, ön van velünk a vonalba. Szóval jó dolog-e az, ha egyáltalán nem izgulunk? Mert azt mondják, hogy a pici izgalom az a teljesítményt fokozza. Tehát kell egy kis stressz. Ön hogy van ezzel?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádióhallgatókat. Ez egy nagyon jó téma, és egy nagyon kellemes témakört választott a rádió. Én úgy gondolom, hogy fontos egy pici izgalom azért. Én 93-ban teljesítettem ezt a produkciót, nagyon jó volt, tanultunk, nagy izgulások voltak azért előtte, viszont előtte két nap abba hagytunk mindent, és úgy voltunk vele, hogy mindent most akarunk megtanulni, viszont ezt nem lehet megtanulni, és csak egy kérdés lesz, egy-egy kérdés, akkor minek izguljunk, és minek szaladjunk ennyit előre, és minek tanuljunk még többet. Izgalom az volt, viszont nagyon jó sikerült, és úgy gondoljuk, hogy így visszatekerve az időt, kellett az a fajta izgalom, meg az a fajta, annak a kornak megfelelő, és korunknak megfelelő folyamat. Nyilvánvaló most már, hogyha bemegy az ember egy vizsgára, akkor nem úgy megy be, hogy a nyakam köré tekerik a kötelet, és vége van az életnek, ha nem sikerül, hanem hát, hogyha nem sikerül, akkor majd csináljuk másképp, vagy újra próbálkozunk.
Igen, de érettség előtt az ember úgy érzi, nem? Hogy nyaka köré tekerik a kötelet, hogyha ez nem sikerül, akkor elbuktunk az egész életbe.
A másik, hogy nagyon jó SMS-eket olvasott fel, és gyakorlatilag mondhatom azt, hogy különleges dolog volt, mert akkor egy picit másképp működött ez a kávéház, mondjuk így, és még könyvtárba jártunk, meg sok dolognak utána néztünk. Most viszont már ott van megint a digitális eszközök és az internet, ami mindent felgyorsított. Mindattól függetlenül én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, és jó volt akkor is érettségizni, most is jó érettségizni. Az is fontos dolog, hogy túl van drámázva néha, és a gyerekek pedig változnak, én úgy gondolom a fiatalok, teljesen más ez a generáció, mint a mi generációnk volt, én egyszerűen túl vagyok, de még mindig azt mondom, hogy ugyanolyan jó nekik, mint nekünk annó régen jó volt, csak most egy picit másképp működik a világ. de ugyanaz az érzés, ugyanaz a dolog történik, és ugyanúgy meg lesz minden, és mennek tovább. A nyelvvizsga az, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy legyen egy nyelv vagy két nyelv ismerete az embernek, és bárhol a világon helyt tud állni. Tehát...
Az a helyzet, tudja Péter, hogy fiatalnak lenni mindenkorban jó. Igen, és amikor az ember az érettségi korban van, akkor fiatal, tehát az jó.
Én ezért örülök, hogy én 50-en túl vagyok, de még mindig 32-nek érzem magam, és amíg ezt érzem, addig minden rendben van, és én mindennek tudok örülni. Tehát így nekem van. Ez egy nagyon fontos dolog.
Köszönöm nagyon szépen, hogy beszélgetett
én
velem.
Köszönöm, és további szép napot.
Köszönöm, viszont hallásra. Évát hallgatjuk. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Én egy nagyon régi érettségi élményemről szeretnék beszámolni. Én közgazdasági technikumban végeztem nagyon régen, 58 éve, nem számoltam ki, és hát ugye szaktantárgyból is kellett érettségizni. És elérkezett a politikai gazdaságtan, és hát felkészültem, sokat tanultam, és előző nap olvastam az újságban az új gazdasági mechanizmusról, és azt kérdezték az érettségén, és hát elmondtam, és nagyon meg voltak velem elégedve, és nagyon megdicsértek. De hát ez már nagyon régen volt.
De ma is emlékszik rá.
Igen, igen, hát ez annyira beleivódott, vagy vésődött az ember agyába, hogy ezt úgy elfelejteni, ilyen hosszú távlatban sem lehet. Úgyhogy csak gondoltam, hogy megosztom ezt a véleményt, mert érdekesnek tűnt már nekem, meg gondolom a rádióhallgatóinak is.
Hát igen, egy-egy jól irányzott dicséret nyilván elvisz bennünket egész életünkben, úgyhogy nagy szükség van erre nyilván.
Igen, igen. Hát szóval tulajdonképpen nagyon sokat tanult az ember, mert egyetemre készültem, és hát kellettek a pontszámok, de hát sajnos nem jutottam be, de hát másfelé vitt az életembe az irány. Uh-huh. Köszönöm, csak ezt
Mi köszönjük, Éva, hogy felhívott bennünket. És van itt egy SMS, amit mindenképpen szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. Azt írja Karesz, hogy miért csak az érettségiről kell szólnia mindennek, egy szakmunkás bizonyítvány nem ér annyit, mint az érettségi bizonyítvány. Ezt a kérdést teszi föl. De természetesen ér, és nem erről van szó, hogy mi itt különbséget szeretnénk tenni szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi között. De hát az a helyzet, hogy éppen most vannak az érettségik, kedves Karesz, úgyhogy ezért beszélünk most az érettségiről. És András van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, András!
Jó napot kívánok! Mindjárt reflektálok Karesznek a SMS-ére. Én szakmunkás bizonyítványt szereztem 50-61-be, és utána érettségi bizonyítványt is szereztem. Uh-huh. Tehát én már felnőtt fejjel mentem gimnáziumba, nekem az érettségi egész másként volt, mint azoknak, akik 18 évesen érettségiznek. Én 28 évesen érettségiztem a dolgozók iskolájába.
Ez egy másfajta közeg már, ugye, mert ott csupa felnőtt emberrel, akikkel nem együtt nőtt föl, ugye, mert ennek az érettségének 18 éves korban akkor még van egy ilyen hozadéka is, ugye, hogy azokkal vagyunk együtt, akikkel ott 4 vagy 8 éven keresztül egy osztályba jártunk, egy csomó mindent együtt éltünk át, szóval azért az kicsit más nyilván.
Más, de változóan tartjuk a kapcsolatot azokkal, akikkel a dolgozó gimnáziumába jártam. Igen. Hetente egy alkalommal volt, és negyedévenként szóbeli vizsga. És így hozzászoktunk a vizsga légköréhez. Uh-huh, az egy nagyon jó alkalom volt, hogy mire mi érettségiztünk, 4 negyedévenként 16-szor álltunk a tanárral szembe, és szóbelileg minket vizsgáztattak. Tehát nem volt maga annyira szokatlan az, hogy mi megnyilvánuljunk, mert hozzászoktunk a vizsgadzsukhoz.
Uh-huh, uh-huh. Nem tudom, mennyiben helyettesíti ezt a próbaérettségi, amit ma hát ugye a középiskolák rendeznek, talán azt hiszem a rendes érettségi előtt egy évvel, hogy ott már egy kicsit azért így bele lehet kóstolni, hogy milyen ez a vizsgaszituáció. Feltétlenül feltételezem, hogy azért az is valamit segít, mint ahogy önöknek ez a negyedévente való vizsgázás segített. Köszönöm szépen, András, kérem, hogy elmondta a saját élményét, és Pállal folytatjuk. Jó napot kívánok, kedves Pál!
Csókolom, és üdvözlök mindenkit! Na hát a érettségi, hát egy felhőtlen szabadság volt annak idején, és hát mi a érettségi rekészülés az úgy tett, hogy villanyvonatoztunk. Elég gyerekesnek tűnik, de valahol kellett egy kis kikapcsolódás. Igen.
Már a szobapadlóján, hogy ilyen makett jellegű vasúttal
játszottak? Igen, egy kis villanyvonattal, és akkor lejtőn föl, lejtőn, meg minden helyen próbáltak. A lényeg az volt, hogy kedves barátomnak az édesanyja, hát később bevallotta, hogy azért úgy aggódva tekintett oda, de kérdezte tőlük, hogy nem kéne tanulni, nem érdekes, nem érdekes. Viszont hozzátenném, tehát aminek a titka volt ennek, hogy fizika tagozatos osztályba jártunk a gimnáziumba, előtte matek tagozatra jártunk, tehát matek fizika ment, és én utána később tanítottam, és azt kívántam a gyerekeknek, a diákjaimnak, hogy azt a felhőtlen nyugalommal és fogjanak az érettségének, mint annak idején mi fogtunk neki.
Hát biztos valami kis ilyen áramerősség vizsgálatban voltak ott, nem a szőnyege, mint fizika szakosok, csak így...
Turlódás is, meg minden.
Jaja.
Csak az volt a lényeg, de hogy mi azért úgy éreztük, hogy nagyon tudjuk a matekot meg a fizikát, de ez nyilván annak idején, ez 1978-ban volt az érettségi, tehát akkor még más volt ez, és ami ezt bizonyítja is valójában, hogy a 19 főből 18 jelentkezett felsőoktatásra, és 17 osztálytársamat felismerték.
Hát igen.
Felismertek bennünket, így mondom. És akkor ilyenek játszottak, mint a Szegedi Egyetem, a Műszaki Egyetem, a BME, képészkar, villamoskar, tehát de mondom, a diákjaimnak is ezt a felhőtlen nyugalom, tényleg úgy voltunk vele, hogyha nekünk rosszul sikerül, vagy egy kicsit rosszabbul sikerült a matek írásbeli, akkor az egész országban másnak is, tehát és nem is volt ezzel gond, de ehhez tetszett tenni azért a 4 év alatt nagyon sokat le kellett tenni.
Persze, nyilván a nyugalom azért ebből táplálkozott, hogy önök 4 év alatt megtanulták tulajdonképpen, és nyilván gyakorlat teszi a mestert, tehát nyilván sunkba is voltak. Köszönöm szépen, Pál, és akkor Attilával fejezzük be. Attila, nem sok időnk van, egy percünk.
Nem, jó, sem mondom.
Hallgatom, jó napot kívánok, hallgatom.
Mindenkit. Hallgattam az előtt, hogy munka mellett végeztem, hát én is. És hát nekem úgy volt, hogy elkéstem.
Az érettségiről?
Igen. Hát úgy volt, hogy sokan voltunk, én B-betűs vagyok, és tehát hétfő volt, meg kedden, és menni kellett volna hét. Én meg elmentem a szomszédhoz, a barátomhoz barátozni. Jöttek ki hozzám, hogy hát Attila, be kellett volna érettségizni. Óha, ez nekem mondom gáz. Hát mentem másnap, hát sikerült, de hát akkor is hogy mondjam, hát rosszul éreztem magam.
Na jó, de hát másnap már nem egy következő tantárgyból kellett érettségizni? Kedden vizsgázhatott abból, amiből hétfőn kell? Ja, érte?
Igen, szóbeli volt már csak, írásban sikerült minden, csak hát a szóbeli az nem hétfőn leszem, kedden, de hát akkor is, hát hogy mondjam, hogy eléggé szuperül éreztem magam. Hogy
szerencséje volt, hogy megengedték, hogy levizsgázhasson.
De hát olyan volt, hogy a osztályfőnök, hát úgy volt, hogy én Kunszent Mártonban jártam gimnáziumba. Uh-huh. És volt a József a gimnázium alatta volt egy pince. Ott volt egy barátnőm, és mindig jártam erre lövöldözni puskával a pincébe.
Ó, ezt most már nem tudjuk sajnos, ezt a sztorit meghallgatni a lövöldözéssel a pincébe, mert ugye a műsoridők véges, tudja.
Köszönöm, hogy meghallgatott.
Mi köszönjük, hogy telefonált. És akkor mondom a holnapi témáinkat gyorsan. Ön szerint milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon, és mit gondol a legsikeresebb magyar labdarúgó klub? A Ferencváros folytatja-e sikersorozatát a következő években is, vagy lesznek komoly vetélytársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik az ETE ellen. Ezek lesznek tehát a holnapi kérdéseink. A mai adás szerkesztője Nagy Katalin, a hangmérnök Rozbora Zoltán volt, a telefonnál Farkas Szabolcs és Kaiser Hajnal fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.